Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatói, valamint lelki pásztorai számára tartottak értekezletet február 11-én Szűz Mária Lourdi jelenésének emléknapján Egerben. A program a Főszékes Egyházban érseki szentmisével kezdődött. Prédikációjában Ternyák Csaba érsek az öröm, a remény, a gondoskodás és az átváltozás üzenetéről beszélt. A mai világban sok negatív dolog vesz körül bennünket, de a hívő ember számára a kereszt a remény üzenetét hordozza, hogy földi életünknek van értelme, van feltámadás a halál után, mondta a főpásztor, hangsúlyozva, hogy az egyházközségek és az iskolák kapcsolatát empátiával, bizalommal, egymásra figyeléssel szorosabbra kell fűzni. Esztergomban tartják a Mécs Családközösségek országos találkozóját. Március 23-án Esztergomban, a Szent Adalbert központban tartandó országos lelkinapon felajánlják Szűz Máriának a Mécs magyarországi családközösségeket. A találkozón Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök tart előadást, majd mutat be koncelebrált szentmisét, tették közzé a szervezők. Március 14-től pedig egy szokásos 9 napon át tartó 9-eddel is igyekeznek minél jobban készülni az eseményre a résztvevők. A brit kormányfő szerint Ukrajna számára biztosítani kell a NATO csatlakozás lehetőségét. Keir Starmer egy brit kereskedelmi televíziónak adott interjújában azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna sorsáról Ukrajna nélkül nem lehet tárgyalni. A MOL sikeresen tesztelte az új üzemanyagai gyártását a pozsonyi finomítóban. A hidrogénezett növényi olajat tartalmazó dízel és a fenntartható repülőgép üzemanyag gyártását próbálta ki a Magyar Olajtársaság. Új erőmű épül a régi helyén Tiszaújvárosban. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán azt közölte, az 1000 megawatt teljesítményű kombinált ciklusú gázüzemű létesítmény egyszerre szolgálja majd Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését is. Kutatásfejlesztési rekordberuházás érkezik Magyarországra, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy a Diligent Corporation amerikai szoftverfejlesztő vállalat által meghirdetett projekt értéke 37 milliárd forint, amelyet az állam 8 milliárd forinttal támogat. Önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson a Jobbik, jelentette be a Dorján Béla pártelnök. A párt vezetése már megkezdte a jelöltek kiválasztását. Belgiumban országos sztrájkot tartanak a szakszervezetek felhívására. Több ezren vonultak utcára, a fővárosban, hogy tiltakozzanak az új kormány tervezett nyugdíjreformjai és költségvetési megszorításai ellen. Horvátországban rendkívüli árintézkedésről fogadott el törvényjavaslatot a kormány. A kulcsintézkedések között szerepel, hogy a kereskedőknek rendszeresen közzé kell tenniük és frissíteniük kell az általuk forgalmazott termékek árát az internetes oldalaikon is. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, a délkeleti tájakon jellemzően eső várható, másutt az esőt havas eső, havazás válthatja. A legtöbb hó a Dél-Dunántúlon valószínű, az Észak-Dunántúlon legkisebb a csapadék esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható, híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban egy kerekasztal beszélgetésre látogatunk el, ahol Gelencsér András vegyész, légkörkutató, Boros János filozófus és Lippai Edit környezetpszichológus A Planet Hope a Cselekvés ideje című filmről osztják meg gondolataikat. A beszélgetés moderátora András Ferenc, filozófus volt.
Én azt terveztem, hogy azzal kezdem, hogy gratulálni fogok a filmhez minden szereplőnek, illetve az egész alkotáshoz, aki ebben részt vett. Az azonnal látszott, hogy milyen irtózatos munka és szenvedély volt mögötte. És hát, hogyha érzelmeket szeretnénk, akkor az a pont, amikor András beszélt a szélmalmokról, tehát hogy amikor elkezdődtek azok a vallomások, amit azt éreztem, hogy egyszer a tudósé és az emberé, én akkor egy kicsit könnyeztem, és nagyon örültem, hogy nem vetted észre, mert hogy ugye ott ültünk. És azért volt ez a reakcióm, mert hogy azokat a szavakat hallottam vissza, amiket én is szoktam érezni is, meg mondani is a diákoknak másfajta órák keretein belül, és nagyon jó érzés ezt mindig ez a megerősítése annak, amit hallottunk is, hogy kik a szövetségesek. És akkor azt éreztem, hogy, tehát, hogy vagyunk, és hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket azokat az embereket, akik lelkesedésből és nagyon tudatosan foglalkoznak ezekkel a témákkal, erősítsük meg, mert a jó embereket is meg kell erősíteni.
Aki szervesen benne volt ebben a filmben, Gelencsér András, aki nem csak a megjelenő szövegével, hanem a háttérmunkában és a kapcsolatrendszerével, meg az egésznek a víziójával ott volt ebben a filmben. Ma, most, ennyi idő után ugyanígy csinálnád, ugyanezt mondanád?
Ugye, ami ebből a filmben még kiemelendő az, hogy itt természetes volt minden, tehát ez nem volt semmi megrendezett, nem kell semmit újra forgatni, hogy hát ezt másképp mondanánk, hanem így lendületből, ami a szívünkön, az a szánkon, tehát ez így volt természetes, és ez szerintem átjött. Tehát én azt gondolom, hogy az embernek semmi értelme azon gondolkodni, hogy mit hogyan csinálna másképp, mert az, amit maga szívből csinál, az úgy jó, ahogy van. Aztán lehet, hogy az idő majd felülírja, és 5 év múlva, vagy 10 év múlva már esetleg másképp gondolja, de akkor a körülmények is mások. Tehát azért, és a döntéseket, meg a cselekedeteinket mindig az aktuális világban, az aktuális tudásunk szerint kell hozni, és utána nincs értelme azt megbánni, hogy most akkor így vagy úgy másképp csinálnánk. Szerintem ez így volt jó, ahogy volt, és ez itt mindenkinek tényleg a természetességét emelném ki, amire, tehát hogy ez benne volt a filmben, és ez akkor ezek szerint átjött.
Korábban mi ezt megnéztük, még egy mondat erejéig maradjunk Gelencsér Andrásnál, hiszen szakmai szemmel, meg projekt irányító szemmel azért ezt át kellett fésülni. Most mozi körülmények között láttad más?
Igen, és hogyha már itt ez szóba került, ez az előzetes megtekintés, az egy ilyen osztályteremben volt, vagy tanteremben, és hát az azért egész más érzés. És az a például a szélmalmok az utólag kerültek bele? Tehát az illusztrációk egész pontosan, a szöveg az akkor az úgy volt magától, de az, hogy ez legyen illusztrálva, meg a szél turbina is legyen illusztrálva, és lehessen látni a kettő közötti ordító különbséget, ez utólag került bele a filmbe, a javaslatomra. Tehát, hogy ezt a részt, ezt erősítsük meg így képi elemekkel. De a szöveg alatt az egyszer volt felvéve, és az úgy volt, ahogy volt, tehát abban nem volt semmi újra, de a képi elemek akkor kerültek bele. Hát természetesen a mozi az mindig egy egész más élmény, mint a laptopon vagy mobiltelefonon nézni bármit is, mert annak, tehát annak van egy ilyen, még ha nincs pattogatott kukorica, akkor is ez egészen más élmény, és az úgy megfogja az ember sokkal jobban, mintha valamit csak úgy feletesen néz. Ez is baj a világnak egyébként, hogy minden Netflixezünk, meg streaming, meg nem tudom, mit csinálunk. És ezek valahol soha nem tudnak olyan mélyek lenni. Hát gondoljunk, a színház is mekkora élmény, hogy a színházban lenni, és hát annak megvan az a hangulat, amit nem lehet ilyen, hogy megnézem a televízióban reklámokkal megszakítva, nem tudom, színházi közvetítést, az nem ugyanaz.
Boros János a harmadik vendégünk, aki Pécsről érkezett filozófia professzor. Nem először van ilyen klímás rendezvényen. Mondhatni nem csak, hogy ő nincs először, hanem a tanítványai is. Elmúlt egy évben itt voltak, jelenleg is vannak. Jó magam is, aki a tanítványa vagyok, voltam, tehát itt a múlt időt nem is használhatjuk. János, te megkaptad linken ezt a filmet, otthon bele tudtál pillantani, itt aztán moziban is érkezve meg tudtad nézni a filmet. Őszintén mi az első benyomás?
Hát azt hiszem, ez egy fantasztikus film, és rendkívüli módon örülök neki. És megfogalmazódott bennem, én mindig úgy próbálom tanítani a filozófiát, nem egy elméleti konstrukció, meg poros könyvek világa, hanem ami rólunk szól. Tehát Mi gondolkodó lények vagyunk, ez különböztet meg bennünket például attól a széktől, amin ülünk, de a fáktól is, hogy gondolkodunk. És a filozófia ezzel foglalkozik, hogy gondolkodunk. Na most sose tudtam elképzelni, hogy hogyan lehet megcsinálni, hogy a vegyészmérnöklés is rólam szóljon, és most rájöttem az András könyvén keresztül, és most a filmen, hogy hoplá, itt az a tudomány, amit én itt mondtam, az is milyen direkte rólunk szól, és ez a kétfajta tudás mennyire komolyan ötvöződik. András, Gerencsér András professzor úr, fantasztikus könyvet írt, amit remélem, hogy angolul és egy csomó egyéb nyelven is majd olvasni fognak. Azt én ismertem, és arra csináltunk egy konferenciát Pécsett, a filozófia doktoriskola hallgatóival, Gerencsér professzor is ott volt, válaszolt is az előadásokra, és tessék, most ugyanezt megláttam filmbe is. Nagyon jó, nagyon élénk, nagyon közvetlen, és azt közvetíti, hogy az egész sztori rólunk szól. Tehát pont azt a célt érheti el, hogy a néző megérezze, hogy hoplá, hát ez egy komoly dolog, itt jó lesz észnél lenni, itt amikor azt mondják, hogy itt az emberről szól meg rólam, akárcsak a filozófia, akkor ez rólam szól, tehát én vagyok a felelős. Hogy az egyéni felelősség kérdése, ami itt az egész környezet problematikában felmerül, itt egy nagyon erős impaktot, egy nagyon erős impulzust kap, ami felszólítja a nézőt, hogy ezzel foglalkozni kell. És hogy aztán ennek még persze milyen következmény lennek, majd még beszélnék róla, de nem akarok most, hát Feri tudja, hogy hozzá vagyok szokva, hogy másfél órát folyamatosan beszélek, úgyhogy tudatosan leállítom magam.
Edi, téged kérdezlek környezetpszichológusként. Most ütköztetek két álláspontot. Az egyik álláspont az az, tegyük fel, hogy van ilyen, hogy ennek a filmnek egy üzenete. Vagy nyilván lehet több üzenet, és de emeljünk ki egyet, mint legfontosabb üzenet. Hogy találtál-e ilyent, és hogyha igen, akkor a te személyes szakmai álláspontoddal, vagy személyes privát álláspontoddal az egyezik, vagy alulveri, vagy felülveri, vagy teljesen más kellene csinálni.
Hiszem, hogy tartozom egy kicsit azzal, hogy mi az, hogy környezetpszichológia. A pszichológiának az az ága, ami a környezetről, ha beszél, akkor nem csak a társas környezetet érti, mert általában ezt szokták érteni. És csak hogy azért, hogy ezt tegyük rendbe. De itt inkább pszichológusként néztem, akit foglalkoztat ez a téma, és számomra az a, mondom, nagyon sok minden megerősített, de ami kiugrott, mint kifejezés, és amiben éreztem azt, hogy ebben van szakmai lehetőség, a szokások. Tehát amikor arról beszéltek, hogy cselekedni kell, és egyszer-kétszer felmerült az a gondolat, hogy lehetne-e a szokásainkon változtatni. Azt gondolom, hogy ez az egyik kulcsa egyébként ennek, és ez elképesztően nehéz. Tehát a szokásformálás, hogyha egyéni szintről beszélünk. És elkezdtem így körbenézni ott, ahogy ültünk, láttam festett hajakat, láttam titokban a kívott PET palackból. Eszembe jutott az, hogy kaptam egy levelet, hogy ki hol fog parkolni, és hogy ezen izgulni kell. És hogy ezért nehéz, csak ezeket azért mondom, mert bűntudatot kell tenni nagyon egyszerű, tehát ezt tényleg amióta léteznek a emberrel foglalkozó tudományok, ezt tudják, hogy hogyan kell ez a lélek húrjain játszani. De hogy tényleg beleállni ezekbe a hétköznapi bemerevedésekbe, mit fognak gondolni rólamba, na ez az iszonyatosan nehéz, és azt gondolom, hogy talán itt a pszichológia tudna segíteni. Azt még nem tudom, hogy hogyan, mert nyilván vannak szokásformálással dolgozó trénerek vagy segítők, de ezt úgy szerintem tudjuk, hogy borzasztóan nehéz.
Én ezt most kiélesítem, ezt a választ. Nagy összeget lehet tenni arra, hogy a szokásainkon változtatunk, 8 milliárdan, nagy összeget arra, hogy nem változtatunk annyit, hogy pofára ne essünk. Hova tennéd a fogadást?
Szerintem ez egy, tehát annyira irreális, amit mondtál, hogy tehát nem lehet, mert hogy ez apránként formálódik. Én azért beszélek szokásformálásról, mert tényleg ezt nagyon-nagyon picike léptékben. Tehát az a baj, hogy most elkezdenénk azon gondolkodni, hogy minden műanyagtól megszabadulunk. Mi lesz a szemüvegeinkkel? Akkor onnantól kezdve 45 éves korunk után nem fogunk olvasni? Tehát, hogy itt rengeteg olyan fajta eszköz van, ami segít minket, és hogy ezeket így tulajdonképpen, ha egy egyénről lenne szó, egyesével végig kellene nézni, és azt kell végig gondolni, hogy és ezen hogyan tudok formálni.
ragadjuk meg, Editnek a cselekvés fogalmát engedtek, és Andrásnak már egy régen tervezett kérdést fogok én most feltenni, mert András természettudósként már akkor is cselekedett, amikor úgy döntött, hogy beláll egy ilyen filmezésbe, meg disszeminációs ügynek a motivációs bázisába. Tehát kezdeményezője voltál ennek a projektnek, a filmes projektnek, meg a társadalmasításnak természettudósként. Honnan ez a meggyőződés?
Hát onnan, hogy engem ért egy kulturális sok 10 évvel ezelőtt, amikor ugye, ezt már sokszor elmeséltem, lehet, hogy sokan hallottátok, amikor a Bécsi Természettudományi Múzeumban szembesültem azzal, hogy azokból az erőforrásokból, nyersanyagokból, amire a világ támaszkodik, azokból elképesztően kevés van, és hogy ezek 1-2 évtizeden belül hát nagyon kritikusan el fognak fogyni. Na és akkor egy picit újra értelmeztem az életet, meg azt is, hogy egyáltalán mivel érdemes foglalkozni, és milyen irányba érdemes az embernek erőfeszítéseket tenni, és akkor ez egyfajta hobbiként jelent meg. Nyilván a természettudományi, meg mérnöki végzettségemet, meg átteremet nem vetköztem le, sőt arra alapozva próbáltam ennek egy kicsit úgy a mélyére menni, és amit találtam, az egészen elborzasztó volt. Tehát ez tulajdonképpen szerintem a filmben, meg minden ilyen megszólásomban átjön, hogy itt nagyon nagy a baj. És ugye egy szokásokon nem szoktunk változtatni, és ez egy nagyon nehezen, de itt van egy mondás, amit én azt gondolom, hogy érdemes megfontolni, mert van az a mondás, hogy ha már muszáj legyen önként. Tehát előbb-utóbb úgyis az lesz, tehát egész biztos, hogy az lesz. Na most, ha elébe tudunk ennek menni, és azt mondjuk, hogy de én ezt már magamtól is, és már elengedtem, ez már nekem akkor nem kell, akkor én erősebb leszek ezáltal, mint hogyha a valóság kényszerít rá, és akkor nincs, és akkor kétségbe esek, és futkosok, mint pók a falon, hogy hát hogy nincs, hát eddig ez volt a természetes. Én már úgymond lelkileg erre ráhangolódtam, és én már ezt el tudom engedni. Lehet, hogy nem fizikailag, mert lehet, hogy még használom, de ha mondjuk nem lesz, akkor azt mondom, hogy hát ennyi volt, és én könnyen túllépek rajta. Tehát ilyen értelemben erre egy picit lehet, hogy érdemes felkészülni. Nem úgy, hogy azonnal eldobunk kapát kaszát, és akkor itt mezitláb járunk a cipőnk mellett, meg mit tudom én, mit csinálunk, hanem úgy, hogy ezt valahol erre ráhangolódunk. Ez már egy előrelépés egy társadalmi rendszerben, mert akkor a kétségbeesés, meg a pánik, meg az agresszió, meg minden ilyen negatív érzelem, az sokkal kevésbé lesz. Hát van az a vicc, azt most itt nem fogom elmondani, mert felvétel készül, meg amúgy is. Lehet, hogy sokan ismeritek, ez a pilóta meg a paraszbácsi a esete. Hát erre már gondoltam. Tehát, tehát ha ennyit elérünk, akkor beljebb vagyunk, és akkor már nem lesz akkor a törés a társadalomban, ha bekövetkezik valami, amit nagyon nem szeretnénk, de nem tudunk elkerülni.
Még tartsuk már csöppet a szót, két ívet rajzolok fel. Az egyik ív az a 4. konferencián vagyunk klímakutatásban, és azért az elején kezdtük azzal, hogy szkepticizmus, hisznek benne, nem, utána mentünk a szorongás felé, most a remény felé, aztán a cselekvés. Tehát van egy ilyen íve ennek a 4 éves történetnek. Ez a te belső személyes megélésednek az ívével egyezik-e, trélerezve a holnapi plenáris előadásodat, mert minthogyha a nagyon pesszimista megnyilvánulásaid mellett azt mondanád, hogy itt lehet mit tenni.
Nézd, az, hogy ez a konferencia van, hogy én itt vagyok, és nem valahol, nem tudom, mit csinálok, tehát az azt jelzi, hogy én azt gondolom, hogy ezen még van értelme dolgozni, és itt még valami eredményt el lehet érni, tehát még ezzel valamilyen módon a társadalomra lehet hatni. Ha nem így lenne, akkor hát most mit töltsem itt az időt, akkor iszok, elkezdek inni, vagy nem tudom, valamit csinálok, de szóval, hogy az ember ebben még lát remény. Nyilván azért valószínűségi alapon azért annak nagyobb az esélye, hogy itt valami nagyon csúnya dolog fog történni, de az sem mindegy, hogy történik szerintem. Tehát, hogy mondjuk gondoljunk egy repülőgépre, hogy most mondjuk elment a motor, az áram, minden rajta, ülünk, és hát ott azért vannak még kimenetelek, tehát le lehet kényszer leszállni, és le lehet, sőt motor nélkül le tudnak szállni nagy gépekkel, volt rá példa, még folyóra is le tudott szállni valamelyik pilóta, még film is készült belőle, az is lehet, meg hát az is lehet, hogy vége a világnak, tehát hogy ezek között azért vannak fokozatbeli különbségek, a kényszer leszállás az már egész biztos elkerülhetetlen, de hogy az milyen lesz, az szerintem rajtunk is múlik, tehát szerintem ha elengedjük azt, hogy itt minden 1 millió, 1 milliárd évig így fog tovább menni, ahogy, és megbarátkozunk azzal, hogy hát ez biztos nem így lesz, akkor még mindig vannak döntési pontjaink, hogy ezt hogyan tegyük úgymond elviselhetőbbé, vagy normálisabbá, és egyáltalán nem biztos, hogy ami világ utána jön, hogy az annyival rosszabb lesz, mint a mostani, mert a mostaniban szerintem jólét van, meg kényelem van, de szerintem boldogság, meg igazán emberi elégedettség, meg az emberi életnek a kiteljesedése, az szerintem egyáltalán nincs. Tehát mindenki tegye a szívére a kezét, meg tehát, hogy azért, mert van egy csomó mindenünk, azért még nem vagyunk boldogok és elégedettek.
Jánosnak a válaszában nem akarom belemagyarázni azt, hogy történeti értelemben közelítsen, csak javaslom a kérdések folyamán, hogy ha cselekvés szó van középen, akkor filozófia történetben, emberiség történetben, kultúra történetben láttál-e már olyant, amikor nagy baj van, és tömegesen tudnak úgy cselekedni, hogy kimásszanak belőle?
Óriási kérdés, köszönöm, pont erről akartam beszélni, hiába, hát sokat dolgoztunk együtt Ferivel. De mielőtt válaszolok, szeretném visszaidézni azt, amit én egy vagy két évvel ezelőtt egy itteni konferencián mondtam, hogy nekem van egy reményem, nevezetesen az, amit mostanában sokan szidnak, a mesterséges intelligencia, és egyáltalán a computing, egyébként ez nem intelligencia, tehát a kitalálójá már bánja, hogy ezt a nevet adta neki, hogy intelligencia félrevezeti az embereket, ez nem intelligencia, ez egy rendkívül gyors és egyre gyorsabb számítógép. Tehát én abba bízom, hogy a kalkuláció sebessége és az adatfeldolgozás olyan nagy lesz, hogy nem azt mondja, hogy legyőzzük a természetet, és új modellekkel meg tudjuk ezeket a dolgokat fordítani, de én nagyon bízom abba, hogy ennek a segítségével még nagyon sok új dolgot fogunk csinálni. Ez még csak szeretném, mert mondtad, hogy a remény, nem tudom, melyik konferencia szól a reményről, én bennem mindig van remény, bármilyen konferencia is van.
Planet ez mostani? Hope, Planet Hope, ez a cím.
Óriási. Na, hát akkor én a múltkor ezzel előre szaladtam. Ez az első. Na most ezt akartam mondani, hogy ez egy nagyon fontos dolog, én meg vagyok győződve. Egyébként én itt végeztem, akkor úgy hívták, hogy vegyipari rendszermérnök, és akkor egy csomó computingot, meg mindenféle matematikát tanultunk, tehát én erre van egy affinitásom. De most a kérdésed. Én nem hiszem, hogy arra építhetünk, hogy az emberek jók lesznek, belátók lesznek, és na most akkor hirtelen mindenki magától erről lemond, arról lemondom. Ilyen nincs. Ez nem lesz, nem is látjuk a kommunikációval, se a politikusok, semmi. Tehát ez nem. De ennek ellenére nagyon fontos ez a nevelés, nagyon fontos, hogy minél többen gondolkozzanak így. Miért? Kérdeztél történelmi példát. És pont ezen járt az eszem. Meggyőződésem, hogy az egész törvényhozással, nem azt mondom, hogy megfordítható, de egy olyan törvényhozással, ami a nagy országok lakos polgáraira érvényes, és aztán talán az egész világra lehet valamit csinálni. És talán csak azzal. Mire gondolok? Amikor az Amerikai Egyesült Államokat létrehozták a 18. században, akkor ott volt egy hatalmas kontinens, körülbelül 3 millióan éltek a mai Egyesült Államok területén, legalábbis a fehérek, akiknek körülbelül tudták a számát, és akkoriban jöttek rá, hogy itt valamit rögzíteni kéne, valamit csinálni. És milyen legyen az új alkotmány? Erre nagy viták voltak. Milyenek legyenek az alapelvei? És akkor azt mondták, hogy az embert nem lehet megjavítani. Az embernek meg kell hagyni a szabadságát. Ez egyébként ugyanakkor született, és a cselekvést kérdezted, évtizedre ugyanakkor született az amerikai alkotmány, amikor Immanuel Kant a második kritikát, meg az elsőt is megírta, ahol szintén a cselekvés és a morálnak talán az Arisztotelész mellett a leginkább alapvető művét megírta, és mind a kettőben az amerikai alkotmány és a gyakorlatész kritikája Kantól az emberi szabadságra épít, az egyes ember felelősségére, a szabadság és a felelősség az együtt jár, és hogy mindenki magában hordozza azt az erőt, hogy a jót létrehozza a világban. Na de, ez nem minden ember csinálja ezt, de ez megvan minden emberben. És az amerikaiak azt mondták, nem tudjuk az embereket arra kényszeríteni, hogy jók legyenek. Mindenki élje szabadon a világát. De létrehozunk egy olyan törvényrendszert és egy olyan törvényhozást, ami ki fogja kényszeríteni ebből az országból, hogy a jó értékek felé haladjon. Na most erről szól az amerikai alkotmány. Ezt érdemes azt a sztorit elolvasni, hogy ez hogy jött létre, és azt a nem túl hosszú szöveget megnézni az amerikai alkotmány. Tehát nyugodtan legyetek rosszak, akkor is egy jó társadalmatok lesz. És most lehet mondani, hogy Amerikára 100 000 kritikát. Aki nem járt ott, annak mondom először, hogy ne mondjon kritikát, menjen el oda, legyen ott egy évig legalább, és akkor megérti, hogy ott mi van, de hogy jó kitalálták ez országot, vagy nem, az döntse el mindenki maga, de úgy gondolom, hogy nem sok emberről hallottuk, hogy ki akar onnan vándorolni, de elég sokan be akartak az elmúlt 200 évben. Tehát valamit ott jó kitaláltak, és azt mondták, legyetek amilyen privát, legyetek amilyenek akartok lenni, de a törvényhozást úgy csináljuk meg technikailag, hogy az végül mindig a morális értékeket fogja kihozni, mint a jogalkotás alapját. Ezt most el tudnám magyarázni, de akkor ez ennyi idő nincs. És most visszatérek. Nem tudjuk elvárni az emberiségtől, hogy mindenki petpalackot gyűjtsön. Sajnos látjuk, hogy csomóan továbbra is eldobálják. Bár nyilván nevelni kell őket, hogy ne dobálják el. De létre lehetne hozni a nagy országoknak, a többi az úgyis majd követi, Kína, Egyesült Államok, olyan törvényhozást, ami a gazdaságot kényszeríti, és egyébként az egyes embereket is ezen keresztül, hogy környezetvédő technológiákat csinálnak. Egyelőre erről vannak próbálkozások, de mivel egyes országok próbálkoznak vele, ez nem válik globálissá, és a másik, amelyik esetleg nem csinálja, az hirtelen sokkal erősebb lesz. Itt van a német példa, az energiewende, az energiaátállás, mindenféle alternatív energiára ráállnak, rendkívül drága lesz, és egy csomó problémával szembesülnek. A többi ország nem szembesülve, mert nem álltak át. Tehát itt egy globális törvényhozásra lenne szükség, egy olyasmire, mint az amerikai alkotmány volt, ami nyilván nagyon nehéz lesz. Ott egy zöldmezős beruházás volt, most meg már sehol sincs zöldmező, de én meg vagyok győződve, hogy az, amit az András abban a fantasztikus könyvében leírt, és hogyha egy változást akarnánk, akkor egy egyetemes új törvényhozás kéne, és a törvény erejével kényszeríteni az embereket nagyon keményen, hogy, és a gazdaságot, hogy ezt betartsa.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben egy kerekasztal beszélgetéssel látogattunk el, ahol Gelencsér András vegyész, légkörkutató, Boros János filozófus és Lippai Edit környezetpszichológus a Planet Hope a Cselekvés ideje című filmről osztották meg gondolataikat. A beszélgetés moderátora András Ferenc filozófus volt. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm Kelemen Tamás egri állatvédőt itt a Szent István Rádió mikrofonja előtt, a mikrofonnál Tikovics Ernő, vagy a mikrofon mögött. És a mai beszélgetésünk apropóját a minden évben, így idén is megrendezésre kerülő bagolyles adja, miskolci bagolyles. Miért kell, vagy miért fontos egy ilyen nap a baglyoknak?
Ugye a baglyok egy tipikusan olyan madárcsoport, amit ahogy viccesen szokták mondani, akiről mindenki hallott, de még senki se látta, mint a Loch Nessi szörnyet. Baglyot ugye nagyon sokan szeretik, akár mint mesefigura, akár mint plüssállat formájában, vagy elmennek az állatkertbe, megnézik a hóbaglyot, rá elcsodálkoznak, elkiáltják magukat, hogy Hedwig, mert hát Harry Potter óta mindenki ismeri a hóbaglyot. Na de ezen kívül körülbelül ennyi kapcsolata van az embereknek a baglyokkal, és a hazai bagolyfajokat nem ismerik, pedig nagyon hasznos madarakról van szó. Gyakorlatilag, ha most így bár nincs értelme ilyet válaszfalat állítani közéjük, de hogyha meg kellene határozni, hogy rágcsáló pusztítás szempontjából a nappali vagy az éjszakai ragadozó madarak, vagyis a baglyok a sikeresebbek, azt kellene talán mondanom, hogy a baglyok, mivel ők a rágcsálók fő aktivitási idejében éjszaka vadásznak, illetve a napnak a második felében, mert ugye vannak olyan bagolyfajok, amelyek már szürkületkor útnak indulnak, és a legtöbbjüknek a fő táplálékai pont azok a rágcsálók, amik a gabonatábláinkat károsítják, vagy épp a veteményünket, vagy szimplán a jelenlétükkel a házak között kellemetlenséget okoznak, mint főleg a házi egerek és a patkányok jelenléte. Viszont ezzel együtt ugye a baglyok húzódnak egyre közelebb az emberi településekhez, a legtöbbjük úgynevezett kultúra követő fajjá vált, tehát amerre az ember terjeszkedik, arra fognak ők is húzódni, mivel az ember értelemszerűen vonza magával a különböző rágcsálókat is. Ezért fontos, hogy megismerjük, hogy milyen baglyok élnek a közelünkben, mert ugye nálunk a hóbagoly nem sok pockot fog elpusztítani, viszont a macskabagoly, a gyöngybagoly, a kuvik, az erdei fülesbagoly, az uráli bagoly, de még akár az uhu is könnyen szemünk elé kerülhet, hogyha tudjuk, hogy melyik őjüket és hol kell keresni.
Hát hol kell keresni, vagy kell őket keresni? Azt mondtad, hogy követik az embert.
Hát én azt mondom, minden vadállatos dologra, hogyha csak egy dolgot tehetnék a vadállatokért csettintésre a világon, akkor az az lenne, hogy soha ne találkozzanak emberrel. Ezzel minden problémájuk varázsütésre meg is oldódna.
Éljenek egy embertelen világban?
Hát nagyjából egyébként igen. Ezzel együtt azt mondom, hogy semmilyen vadállatot, így a baglyot sem célszerű direkt keresni, de hogyha mondjuk túrázunk, kirándulunk, vagy csak a lakókörnyezetünkben nyitott szemmel járunk, óhatatlanul is belefuthatunk a saját maguk megzavarása nélkül baglyokba. Például leggyakrabban településen kuvikkal lehet találkozni, mivel ők szeretnek fényes nappal is, különböző kiülőpontokon, tetők sarkán, kéményeken, vagy akár villanyoszlopok tetején pihenni, és ezzel együtt ők már akár nappal, ha nem is a déli órákban, de a délután második felétől kezdve figyelik a különböző prédafajokat. Ezért az ő jelenlétük pláne hasznosnak mondható, de opportunista állatok lévén, amit tudnak, az hasznosítanak, mint zsákmány, és ezzel együtt gyakran is kerülnek, mint baglyok talán leggyakrabban szem elé.
Egy városban beszélgetünk, Eger nem csak a papok városa, úgymond, de ebből következően a templomoké is, és a templomoknak van tornya, és abban, ha minden jól megy, tehát még bagoly is lakik.
Igen, a templomokban lakhat bagoly egyébként, itt megint visszakanyarodunk egy kicsit a kuvikhoz. Az első legfontosabb úgymond templom vagy padlás foglaló fajunk a kuvik, ezért is lehet velük a településeken bagoly szinten gyakorlatilag, ha egész évet nézzük, leggyakrabban találkozni, mert ugyanúgy egy számára kellemes padlás teret, mint egy templom tornyot előszeretettel elfoglal, illetve a második úgymond gyakori templom foglaló a gyöngybagoly, aminek az angol neve nem más, mint barnaul, azaz pajta bagoly, ezzel is utalva arra, hogy szereti a különböző ember alkotta nagyobb méretű létesítményeket. Ugye elfoglalhat ő is egy padlás, de jobban szereti a nagyobb bejárattal rendelkező nagyobb belső terű dolgokat, mint egy pajta, egy istálló gerenda szerkezete, vagy éppen főleg egy templom torony, mivel a templom tornyokban nagy belső terek vannak, vannak mégis kis zugok, ahová el lehet húzódni, fészkelni, illetve az emberek ritkán járják, nem mászkálnak ott annyit, mint egy istállóban vagy egy pajtában, vagy akár egy lakóház padlástere alatt is folyamatos a mozgás. A gyöngybagoly nyugalom szerető bagoly, tehát neki az első legfontosabb szempont, hogy legyen nappal is egy viszonylag állandóan sötét, homályos zug, ahová elhúzódhat. Ugye gyakran látható erdei fülesbagoly, amint télen nagyobb tömegben ülnek pihenő fáikon, alszanak nagy csapatokban, akár települések nagyobb parkjaiban is, őket nem zavarja a nappali világos, ők békésen szunyókálnak, pihennek akár napsütésben is, csak próbálnak nyilván az éles napfény elől elhúzódni a faágak sűrűjébe, de ha rájuk süt a nap, az sem zavarja őket. A gyöngybagoly egészséges állapotában, hogyha nincs semmi baja, és meg tudja tenni, hogy elhúzódik, nincs eltörve se szárnya, se lába, ő nem fog nappal a tűző napon kint ülni, üldögélni nem fog, faágon pihenni, ő keres magának egy védett zugot, ez már pedig, ha körülnézünk ma Magyarországon, viszonylag kevés az olyan sziklafal, ahol a gyöngybagoly állomány találna magának megfelelő fészkelő helyet, ugyanígy a nagyméretű faoduk, ahol ő kényelmesen költeni tud, és olyan helyen is van, nem egy sűrű erdőben, hanem mondjuk egy magányos szolitárfajd legelő szélén, szintén nincs túl sok, így a gyöngybagoly állomány nagy része a Magyarországon mesterségesen kihelyezett ragadozó madár költőládákban, illetve padlástereken és templomtornyokban költ.
Említetted, hogyha nincs eltörve szárnyalába, akkor mi van vele? De mi van vele, hogyha el van törve a szárnyalába? Te madármentő vagy, és ezen belül nyilván baglyokat is gyógyítottál, mentettél, és eresztettél újra szabadon.
Igen, baglyok viszonylag nagy számban érkeznek be a mentőhelyünkre. Ezzel együtt mondhatom, hogy az ország legtöbb mentőhelyére is, mivel szerencsés esetben a baglyokra az a jellemző, hogy terjednek, legalábbis valamelyest, mint kultúra követő faj, úgymond jobban megfigyelhetőek, mint mondjuk a túzok, amiről ha terjedne is, csak akkor lenne tudomásunk, hogyha külön erre szakosodott természetvédelmi őrök vagy kutatók folyamatosan figyelnék a jóisten háta mögött az állományát, ahogy egyébként figyelik is. Na most, ha baglyot szeretnénk monitorozni, azaz megfigyelni, nem kell ennyire elszántnak lennünk, ugyanis már a szakemberek különböző hívóhangok segítségével vagy távcsöves megfigyelésekkel szürkületben éjjel is fel tudják mérni egy adott terület bagolyállományát, és ebből tudjuk, hogy a baglyok viszonylag, ha mondhatjuk így, nagy számban, legalábbis ahhoz képest, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt még mennyi volt, ahhoz képest viszonylag nagyobb számban élnek a közelünkben. Ez nem azt jelenti, hogy ott többen lettek, hanem azt, hogy jobban húzódnak a mi közelünkben, mint erről már volt szó. Ezzel együtt viszont egyre többet éri őket különböző sérülés, ami sajnos elsősorban gázolás és áramütés. Az áramütött bagoly viszonylag ritka, mármint a mentőhelyen, mivel kisebb testük miatt, ha megüti őket az áram, az esetek döntő többségében vagy azonnal elpusztulnak, vagy olyan súlyos sérüléseket szenvednek, hogy nem lehet őket érdemben kezelni. Nekünk az elmúlt 10 évben egy áramütött baglyunk volt, aki évekig élt a mentőhelyen, amíg meg nem öregedett és természetes halállal el nem pusztult, viszont másik áramütésből életben maradt bagollyal ez alatt az idő alatt nem találkoztunk. Ő egyébként egy macska bagoly volt, aki a mondhatjuk így szerencsésebben megúszta ezt a találkozást. Viszont autós gázoltból annál több jut, ugyanis a baglyok szeretnek az autóutak fölött vadászni. Mi emberek is szeretünk járdán menni, úgy egyéb dűlőút helyett, úgy a rágcsálók és ezek az állatok is főleg éjjel szeretik a hűvös, akár még nyáron is hűvös éjszaka, nappal felmelegedett aszfalton kényelmesen sétálni, anélkül, hogy a fűben kellene bujkálniuk, tehát nyílt téren használják ezeket az utakat. És ilyenkor ugye nem csak például a jellemző nagyvadgázolások kerülnek előtérbe, hanem az itt vadászó baglyokat is elkaphatja, sajnos egy ilyen baleset utolérheti, mivel ha ráugrik a prédár, felmarkolja, ha éppen akkor jön egy autó, a baglyot a nagy szeme miatt, ugye, ami jól összeszedi a fényt még éjszaka is, még a nappali állatoknál is jobban elvakítja az autóreflektor fénye, és így vagy ott marad megdermed, mert egyszerűen nem tud mit csinálni, leblokkol, vagy pedig későn ugrik fel, és mivel viszonylag a legtöbb bagoly viszonylag lassan emelkedik, van egy olyan ebből a szempontból hátrányos szokásuk, hogy viszonylag sokat egy 5-6 métert, vagy akár 10-12 métert is egyenesen repülnek előre, mielőtt elkezdenének fölfelé repülni. Ezért gyakran, még ha az autós nem is szeretné elütni, tehát kifejezetten lassít is, sajnos a baglyoknak ez az úgymond bénázása sokszor az életükbe kerül, vagy komoly sérülést szereznek. Ilyenkor jobb esetben vagy maga a gázoló, vagy egy későbbi megtaláló beszállítja őket egy madármentő helyre, madármentő állomásra, ahol megkapják a szükséges kezelést, ami lehet műtét, lehet rögzítőkötés, de szerencsére nagyon sokszor a baglyok a gázolást megúszszák agyrázkódással, ami annak köszönhető, hogyha most elemeire szednénk elméletben egy baglyot, azt vennénk észre, hogy arányaiban véve a legnagyobb testrésze a feje. Ez ugye azért van annak köszönhető, mert a hatalmas szemei, a különböző ingereket feldolgozó, nyilván az éjszakai látás miatt jó sok ingert feldolgozó agya, ennek jó nagy hely kell. Nyilván a szeme egyébként érdekességként megemlítem nagyobb, mint az agya, a legnagyobb szerve a bagolynak konkrétan a szeme, tehát neki egy nagy robosztus fejre van szüksége, illetve ezen kap helyet az arcfátyol, az a jellegzetes homorú vagy épp szívecske alakú képlet, amivel a bagoly a hangokat begyűjti, és ez az arcfátyol tollazat tereli a fülébe. Tehát a nagy feje miatt gyakran a feje kapja a legnagyobb ütést, ezért nem a szárnya, nem a lába törik, csak egyszerűen szédeleg, támolyog, úgy tűnik emberi szemmel nézve, mintha álmos lenne. Ilyenkor meg kell nézni, hogy van-e vér a torkában, vagy éppen szörcsöge, sajnos van-e esetleg véres orrválladéka, ami arra utal, hogy légutak, tüdő, vagy éppen a gyomornyelőcső rész megsérülhetett. Ilyenkor ugye ettől függően kell ellátni, hogy van-e. Ha nincs, ami szerencsére egyébként meglepően gyakori, hogy nincsen, mert mivel a fejet éri az ütés, elég hamar úgymond elájul, és nem szerez még súlyosabb sérüléseket, nem fog vergődni. Ezért leggyakrabban az autós gázolt bagyot rögtön szűk, sötét helyre szoktuk tenni, tehát egy jó kapaszkodás biztosító papírtörlővel, vagy ha más nincs kéznél, száraz avarral, szénával, szalmával, vagy éppen újságpapírral kibélelt megfelelő méretű kartondobozba, ahol nem tud felborulni, nem tud, hogy divatos szóval éljek, brékelni, össze-vissza törni magát, hanem nyugodtan egyenes testtartásban tud állni, esetleg egy-két lépést tenni, és ezzel a dobozzal együtt amit lecsukunk, nyugodt helyre, akár egy üres röpdébe, de ha lakásról beszélünk, fürdőszobába, WC-be, melléképületbe bezárjuk, ahol állandó a hőmérséklet, csönd van és nyugalom. Ilyenkor a bagoly rászkódott agya, hogy így mondjam, tud regenerálódni, maga a madár sem stresszel, és nagyon sokszor pár óra vagy pár nap pihenés után már újra szabadon is engedhető.
Mondtad, hogy nagy a feje, nagy az agya, és mégis, amikor tavaly beszélgettünk a bagolylesen, a miskolci bagolylesen, akkor azt mondtad, hogy a bagoly nem okos madár.
Na most a bagoly valóban nem okos, viszont a bagolyra ugyanazt szoktam mondani, mint a csirkére, hogy ha nem is okos a mi mércénkkel mérve, nem is buta, hanem egyszerű, mivel pont arra való az esze, a gondolkodásmódja, amire kell. Neki ugye hatalmas szemekre van szüksége, és az agyán belül nagy olyan területre, ami a látó idegekből érkező információkat feldolgozza, illetve ugyanígy a fülek felől, a halló idegek felől érkező információkat. Neki nincs szüksége logikai feladatok megoldására, mint egy varjúfélének vagy egy papagájnak. Ő nem fog botocska pálcika segítségével kukacokat kipiszkálni egy faüregéből. Ő egyszerűen a látott, hallott információk feldolgozása alap képes rágcsálókat elkapni, sokszor úgy, hogy az egész állatot nem is látja, vagy egyáltalán nem látja, csak hallja, vagy nem hallja, mert lelapul az egér, de mondjuk a már hang alapján becélzott egeret, ha meglapul a zavarban, észre kell vennie, majdhogy nem teljes sötétségben, a szürke egeret a barna avarban. Neki az ehhez szükséges érzékei kellenek, hogy páratlanok legyenek az állatvilágban, ezért most, ha a legtöbb állat, úgymond állatkísérlet vagy állatos tanulmánynak a hibáját tudom felhozni, hogy az elefánt nem buta, hogyha nem tanul meg festeni, hiába adnak oda a kutatók egy elefántnak egy ecsetet és egy vásztat meg egy vödör festéket, van amelyik felfedezi, hogy ez mire jó és játszik vele, van amelyik meg nem. És akkor leírták a korabeli kutatók, hogy az elefánt buta, mert nem tudja, mire való az ecset. Holott nem buta az elefánt, mert neki a természetben nem kellene festeni, ezért értelemszerűen alap esetben nem is fog vele különösebben próbálkozni, csak ha nagyon kíváncsi vagy nagyon unatkozik. Tehát a legtöbb állatos kísérletet emberi mércéhez szabtuk, holott az állatoknak szerencsére, mindannyiunk az ő és a mi szerencséjükre is, nincs azokra a készségekre szükségük, amikre nekünk, ezért nem is fognak olyan dolgokat csinálni, legalábbis többségében, ami szerint mi mércénk szerint okosnak, vagy éppen butának nyilváníthatóak. Éppen ezért egyébként a baglyok nagyon szerencsés státuszban vannak, ugyanis nézzünk meg akár egy állatkerti nagymacskát például, vagy akár egy delfináriumi delfin, de ne menjünk ilyen messzebbre, nézzük meg Mici néni Jákó papagáját. Ha eltöltünk velük egy kis időt, akármilyen látványos a kifutó, nagy a medence, nagy a kalicka, sok a törődés, szép a röpde, vannak bizonyos mozgásformáig föl alá sétálnak a kerítésnél, vagy azok a delfináriumi delfinek két mutatvány között olyan katatón módon lebegnek és sztereotíp mozgásformákat végeznek, az unatkozó nagypapagájok a tollaikat tépdesik, ezek a mozgásformák, ezek a nem kívánatos viselkedések abból erednek, hogy nekik az agyuk úgymond túlfejlett ahhoz, hogy ők egy akármilyen környezetben éljenek, ők szeretnek kihívásokat állítani maguknak, ha nem is azért, mint mi, hogy na, akkor én most megmutatom, hogy legyűröm, de mondjuk a természetben egy nagy macska nem ér rá unatkozni, mert ha éppen jól lakott, akkor örül, hogy emészt, ha meg nincs jól lakva, akkor vadászik, mert ha nem talál prédát, ő is elpusztul, és a kölyke is. Ez neki egy inger. Lehet, hogy ő akkor nem úgy értékel, hogy hopp, én nem unatkozom, de kitölti az életét. A delfinek mérföldeket úsznak minden nap, ha nem úsznának, éhen pusztulnának, mert a halak is mérföldeket úsznak, amiket ők esznek. Gondolkodniuk kell, hogy merre forduljanak, mert a nyílt tengeren nincsen, arra van a haltábla. A papagájoknak terméseket kell feltörni, és az ő csőrük sem elég erős ahhoz, hogy mondjuk egy kókuszdiót szétroppantsanak, találni kell egy gyenge pontot rajta, gondolkodni kell, forgatni, próbálkozni, lefoglalni a csőrüket. Akármit is csinálunk fogságban, mindig lesz úgymond rés a pajzson, mindig lesz olyan rész, ami miatt ezek az állatok unatkozni fognak. Ezek az állattípusok azok, amikre én azt mondom, hogy az esetek döntő többségében ezek a fajok úgymond túl okosak ahhoz, hogy csak betegyük egy ketrecbe és gyönyörködjünk bennük. A baglyok, most a mentőhelyi baglyokról tudok beszélni, vagy akár azokról a baglyokról, amiket tenyésztenek házi kedvencnek trópusi fajokat, őnekik nincs ilyen problémájuk. Ők, ha jól vannak lakva, nem fáznak, nem szomjasak, tudnak fürdeni, van némi mozgásterük, nyilván az adott egyedre szabottan szükséges mozgásterük, akkor ők jól el vannak. Tehát a baglyok szerencsére ilyen szempontból is jó felépítésűek, mivel nyilván a hazai bagolyfajok mind védettek, illetve fokozottan védettek, tehát fogságban tartásuk engedély nélkül tilos és törvénybe ütköző, de ha például mentési céllal fogságban kell tartani egy baglyot, vagy tartósan sérült bagolyról beszélünk, aki már nem térhet vissza a természetbe, vagy mondjuk tenyésztett trópusi bagolyfajról, amelyet házi kedvencként tartanak az emberek, szerencsére őnekik nem kell olyan kihívás sorozatot eléjük állítani, mint mondjuk egy nagy papagájnak, ahol a gazdinak minden nap törnie kell a fejét, hogy a házi kedvencét mentálisan hogy foglalja le.
Köszönöm szépen a mai beszélgetést Kelemen Tamás EGRI állatvédőnek. Sok mindent megtudtunk a baglyokról, azt is, hogyha nem is bölcs, de azért a magához való esze megvan.
Visszahúzódott tenger, rágott vidék ezerszer, tanú hegyek sokasága, bazalt egykori láva, milliárd kagyló héja, puha testű hagyatéka, tufák, mészköves árkok, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, hűvös mecsekité, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, hűvös mecsekité, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot akár járod, ez a te Magyarország. Sok szarvas bikája, a hét törzsek konfoglalása, fényes karma turul madárnak, rozsdás lánca a betyárnak, a székelyek Csaba királya, a pásztorok kender pipája.
A következő percekben Tóth Levente olvas fel.
Bársony István, mennyit? A mezsgye mellett mozog valami a fakó tarlón. egy iromba kis madár, amely alig, hogy a tél jégfoga kitöredezett, megjött hozzánk a magyar pusztára, az ő igazi otthonába. Egy pacsirta bujkál a tarló gyér szalmája közt, s keres kutat, mintha elvesztett volna valamit, amit okvetlenül meg kell találnia. Úgy elfoglalja ez a munka, hogy észre se veszi, ami a mesdje liliputi dzsungelében mögötte történik. A csenkeszek, tarackok és zsúrlók aszatja közt, amelyet az egymásra borult pázsit és mindenféle lapú maradvány megsűrít, alattomosan csúszik errefelé az élő veszedelem. Egy arasznyi állat, amelynek ám bár négy lába van, mégis úgy mozog itt, mintha kígyó volna. Nagyon keskeny, hosszúkás, hengerdett teste szinte teljesen lelapul a földre, annyira, hogy csak kávébarna ködmöne látszik. Hófehér mellénye, amely hasmánt egészen végig vonul rajta, néha villan ki a gaz közül, amikor megáll, s a fejét óvatosan figyelve, szimatolva felemeli. Ez a kémszem lemásodpercekig tart, aztán megint elindul a kis kalandor, siklik, csúszik. Itt-ott még a jellemző hullámmozgást is megcsinálja, úgy lopódzik arrébb, folyvást közelebb a gyanútlan madárhoz. Már ott van, vele egy vonalban, már neki fordul a törpe bozótban, ahol oly óvatosan mozog, hogy a füvek hajlongását a pacsirta csak a szellő mozgatásának tulajdonítja. Egy másodpercnyi csönd, aztán hopp, kipattan a rabló menyétke a leshelyéről, s mint a röpülő sárkány karmos lábait előre nyújtva toppan le arra a helyre, ahol a pacsirta volt. Ezt a halálugrást szépen elhibázta. A szegény madárka még jókor észrevette a rohamot, s félreállt előle. Ott emelkedik, száll feljebb-feljebb, mind magasabbra az ég felé, amelynek néhol látni már egy-két kis kéklő darabját. A dalos vándor siető röpülésén eleinte izgatottság látszik, de elmúlik a rettegés odafenn, s egyszerre megszólal torony magasságban a hálaadás dala. A tavaszt dicsőítő, a verőfényt köszöntő pacsirta szó. Ha mennyit nem gyönyörködik abban, neki vér kell, nem dal. Kudarcát feledve surran tovább a tarlón, folytonosan közel a mesdjéhez, ahol jó fedezete van. Hadi terve ezúttal nem vált be. Se baj, hozzászokott, hogy a szárnyas nép lefűzze. Most még igen, de majd jön a fészkelés ideje, amikor repülni nem tudó, sárga szájú pacsirta fiúkkal meg ízes tojáskákkal kárpótolhatja magát. Most a rendes, biztos vadászathoz kell folyamodnia, hisz tele a mező egérrel, pocokkal. Ebben aztán otthon van az arasznyi hóhér, mint kívüle senki más. Mi az neki? Utána bújni a pocoknak a föld alatt lévő rideg tanyára. Az ő karcsú teste mindenütt átfér, ahol a fejét keresztül bírja dugni. S amikor a rókának keserves fáradtsággal kell válni, ásni, hogy a négylábú csemegéhez jusson, az őjf pedig egyáltalában lemond a zsákmányról, ha első támadása elől lyukba surrant az óvatos földlakó, akkor a menyétke egyszerűen utána megy a halálra rémült házigazdának, s ott csípi nyakon, ahol legbiztosabban érzi magát. Még a kisebb jószágot is, hát még a nálánál zömökebb, s hozzá sokban hasonló alkotású ürgét, amelynek a föld alatti várába a legnagyobb kényelemmel sétál. Halk sivalkodást hall a menyét egy nagyobb rög mögül, úgy pattan oda, mint a gumilabda. A nyúlsírás veszi el így a róka eszét és önuralmát. Ám csak két pocok vitatkozik valami csekélységen, és amint az egyik a másikat megcsípi, feljajdul a sértett. Bajára cselekszik, mert az égből lecsapó villám sem olyan gyors, mint ez az acélrugókkal bélelt kicsi rabló. Már ott dűzsöl rajtuk a civakodókon. Az egyiknek a torkát szorongatja, s amint a másik menekülne, ájultan hagyja a tehetetlent, hogy utána vesse magát az iszkolónak. A pusztán egy sólyom süvít végig, és sólyom szemhez méltó távolságból látja a jelenetet. Ám bár nem természete a dögvadászat, az eset ingerli, s neki megy a mennyétnek, amelynek csak annyi ideje van, hogy berzenkedve ugorjon be a mesdje sűrűjébe. Hisz egy suhintás a sólyom karmával, s a kávészín ködmönke cafatokban lógna le róla mindjárt. A sólyom elvonul, s a megriadt mennyét visszamotoszkál az elhagyott tetemekhez. Megszaglásza a két pockot, amelyeknek vitájában ő, a harmadik lett a hagyományos örvendező, azután arrébb áll, más kalandot keres. a ködök oszlanak, a párák eltűnnek, az ég mind fényesebb, derültebb, s ez nem nagyon jó a mennyétnek, amely a túlságos nappalt nem szereti. Visszaindul a mesdjéjén arra, merről jött. A gazos sűrűség elvezeti a határárokig, ahol számtalan, nagyszerű búvója van az arasznyi rablónak. Oda kell most már igyekeznie.
Elhangzott Bársony István mennyét című írása. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Az Erdő Fohásza ezzel már a véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. További jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!